Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit reformáció 500. évfordulója kapcsán. Ugye most ősszel a Bibliai Szabad Egyetemünknek a szemeszterét, hát ennek a témakörnek, ennek a tárgykörnek szenteltük. Reformátorokról esett szó, nem csak reformátorokról, hanem reformációs mozgalmakról is. És a mai alkalom hát egyben egy picit ismétlés is lesz, illetve szeretném ma a tükröt, a Szentírásnak a tükrét egy picit magunk felé fordítani, amikor reformáció ma, erről beszélünk, hogy vajon a mai 21. században szükség van-e a reformációra, ha igen, hogy ki, hol, mikor kezdje el ezt a reformációt, mi legyen ez az egész, tehát erről szeretnék ma egy picit beszélni és gondolkodni. Mielőtt ezt megtenném, hadd mondjam el már előjáróban, hogy mindenkinek hátul ott a kis asztalnál, már itt a teremnek, ebben a teremnek a végén egy ajándékkönyv vár mindenkit, anélkül senki ne menjen el. Tehát ha valaki buszhoz is kell, hogy siessen esetleg menet közben, vagy valami, egy könyv, és ez a mi ajándékunk, egy kis emlékeztető, Krisztus zászlóvivői, ez a címe a könyvnek, és Lutherről, Calvin, tehát végig a Waldensek, tehát ezekről a fejezetekről szól a könyv. Illetve hát nem kéne elrohanni senkinek, mert ott hátul viszont a hölgyek terítettek nekünk egy kis asztalt, ahogy itt évvégén szokás egy kicsi bankettet, egy kis harapnivaló beszélgetés, kis innivaló vár bennünket ott hátul. Úgyhogy akinek az ideje pedig engedi, azt pedig marasztaljuk majd a végén, hogy egy picit még maradjunk, beszélgessünk. És hadd mondjam el, jövőre is tervezzük a Bibliai Szabad Egyetemnek a folytatását. Január 17-e a szerda, akkor tervezzük a kezdést, tehát az lenne az első alkalmunk. És Krisztusnak a példázatait, most egy kicsit könnyebb téma lenne, ha emlékszünk, mivel kezdtük idén januárban, aki itt volt, nem akármivel kezdtük, Biblia legutolsó könyvéből a 7 kisázsiai gyülekezethez írt levél, Jelenések könyvéből, ugye Efézus, Szmirna, ugye Pátmos, egy kicsit a helyeket ismertük meg, meg magukat a kis leveleket, hát a Jelenések könyve nem egy könnyű téma volt, szóval ugye ezzel kezdtük, most ez a történelmi rész lehet, hogy ez is egy kicsit olyan nehéz téma, de jövőre szeretnénk egy picit könnyebb téma, hát amennyiben könnyebbnek mondhatók a példázatok. Most gondolok itt egy ilyenre például, amit beírtunk, hogy a gazdag és a Lázár példázata, ugye, hát nem biztos, hogy olyan könnyűek ezek a példázatok, ha csak úgy egyet-egyet így majd megnézünk. Tehát ezeknek szeretnénk a tanulságait, az akkori és a mai tanulságait is kibontani, és természetes hozzátenni, amelyiknél lehetséges művelődéstörténeti szempontokat is. Tehát egy picit ilyen művészetibb alkalom is lesz a jövő januártól egészen a húsvétig, tehát április elejéig, és április végét, vagy április közepétől, tehát húsvét után, pedig május végéig, ahogy szoktuk, még lenne egy rövidebb rész, ott pedig a bibliai proféciák lenne a téma. Úgyhogy nem egy könyvet veszünk csak, nem konkrétan egy-egy proféciát veszünk, van olyan téma is, de ott a Biblia proféciáit veszük, kezdve a legelső proféciától, messiási proféciák, tehát ezeket fogjuk majd megismerni, kibontani, és hát szeretnénk több előadót is bevonni, úgy, ahogy most ebbe az őszi sorozatba, amennyire lehetséges, több hang, többféle megközelítés szólaljon meg. Tehát ez a jövő évi terv, úgyhogy már be lehet írni a naptárba, illetve természetes mindenki fog kapni értesítést, akinek az e-mail címe, vagy SMS, vagy ami rendelkezésre áll, és amit megadott, hogy szeretné megkapni az értesítőt. Most pedig akkor nézzük meg a reformáció ma. Múlt alkalommal már említettem ezt a jelmondatot. A reformációnak az egyik jelmondata volt már akkor, Ecclesia semper reformanda, tehát az egyháznak szüntelenül megújulásra van szüksége, és láttuk azt, hogy valóban ahogy a harmadik század, negyedik században, ugye főleg Konstantinnál beszélhetünk arról, hogy az egyházba beáramlanak a különböző pogány tanítások. Isten mindig gondoskodott folyamatosan arról, hogy a megújulás ott legyen. Amikor megmerevednek a szabályok, megmerevedik a liturgia, mindig jöttek személyek, akik elmondták, hogy hát ez így nem jól van, vissza kéne térni, ugye reformáció, tehát visszaformálódni kéne, és vettük végig ezeket a személyeket, hát nem mindenkit, ugye albigensekkel nem nagyon foglalkoztunk, meg volt említve Cserbik Jánosra emlékezhetünk, akik itt voltak, a valdensekről beszélt számunkra, aztán Bogumilokról nem tettünk említést, Wycliffe-ről sem külön, hanem kivel kapcsolatban, Húsz János, ugye ő Anglia, így van, de Húsz Jánosnak mondhatni, Húsz János tőle veszi a tanait, sokan cseh huszitának is, cseh Wycliffe-nek is mondják Húsz Jánost, ugye a huszita az pedig Luther Márton, akit megvádolnak ezzel, hogy ő huszita tanokat tanít, hát amennyiben a Bibliához való visszatérés és ilyesmit emel ki, és Luther azt mondta, ha valaki ilyen alapon annak tart, nem tiltakozom ellene, mert tényleg elfogadta. Ugye sok mindenkiről beszéltünk, többekről nem beszéltünk, de láthatjuk, hogy mindig szükség volt és szükséges a reformáció az egyházban. Aztán beszéltem a múlt alkalommal a posztmodern gondolkodásról, talán az újkori ébredésekről annyit, hogy emlékszünk, hogy mi jellemezte azokat az újkori ébredési mozgalmakat? Néhányat felsoroltam, üdvhadsereg és hasonlók, akik elindultak ugye a 19. században. Emlékszünk, hogy mi jellemezte őket? Mi az, amit megfigyelhettünk? Egy sajátosság, egy jellegzetesség. Hogy? A szociális segítségnyújtás. Tehát odafordultak az elesettek felé, tehát nem annyira a teológia volt számukra fontos, tehát a teológiai mélységek, mint mondjuk egy Luthernél, ahogy a hit általi megigazulásról kezd el beszélni. Na az újkorban nem a Bibliának ezek a teológiai mélységei érdeklik a újkori ébredési mozgalmakat, hanem inkább az, hogy segítsük a szegényeket, az elnyomottakat vakokért, süketekért, a raboknak a helyzetéért állnak ki, és emellett kardoskodnak, és hát lehetne említeni a többit, igen. Az étkezés, úgy van, ugye Sylvester Graham, megemlítettük, mondhatni már, mint egy egészségegyház jelent meg. Mit is tanított Sylvester Graham, emlékszünk rá? Vegetáriánizmus, így van. Ugye a 32-es nagy kolera járvány az Amerikai Egyesült Államokban, ez még inkább népszerűvé tette ezt a fajta mozgalmat. Így van. Vegetáriánizmus, és még egy bizonyos gyógyászattal nagyon, a vízgyógyászat, ugye ez nagyon dívott abban az időben, tehát, és hát egy egyház is, egyházán nőtte ki magát az a mozgalom is, tehát vallási alapokon is állt, de ugyanakkor, tehát itt főleg az egészségnevelés, illetve a mértékletességi mozgalom volt, mert nem csak a vegetáriánizmus volt a sajátja, hanem ha emlékszünk az életére, amiről beszéltem, egy pár szóba, tehát ugye alkohol, cigaretta és mindenféle kávé és izgatószerektől mentes életet, józan életet tanított. És hát aztán ezt viszik, ma is vannak egyébként ilyen felekezetek, akik leginkább erre teszik a hangsúlyt, hogy mit eszünk, mit iszunk, mit teszünk a testünkkel. Az ilyen nagy teológiai dolgok az nem lényeges annyira, azt mondják, ezen túl lehet lapozni, nem ezzel kell foglalkozni, hanem tényleg a mértékletesség, ez a fontos. Na hát a posztmodernhez, amikor pedig érkezünk, és ez valahol már ott az újkori ébredésekben ott volt ez a fajta jellegzetesség is, hogy már nem annyira a Bibliának az igazságai a lényegesek, nem egy bibliai igazság, amihez nekünk vissza kell találni, hanem ahogy itt olvashatjuk is, a posztmodern kereszténységben hát mindenkinek igaza van. Ugye egyrészt hogyan alakul ki a személyes hit, nagyon sok ember vesz egy picit a buddhizmusból, mert számomra ez szimpatikus innen, egy kicsit veszek az iszlámtól is, egy kicsit veszek innen is, onnan is, amonnan is, gyúrok magamnak egy vallást, és én hívő vagyok, vagy hívő leszek a maga módján. És ez az én igazságom. Nem kell másnak ehhez hasonulnia, mert mindenkinek legyen egy ilyen kis igazsága, mondja a mai 21. századi posztmodern ember. És ilyen értelemben beszéltünk arról, hogy a nagybetűs igazságot, a Bibliát, hát azt pedig hajlamos félretenni a mai ember, és hát nem avval foglalkozni, hanem ezekkel a kis apró igazságokkal. Ugye a posztmodern keresztény ember nem nagyon szereti a kizárólagosságot. Hogy valaki azt mondja, hogy ez egy olyan igazság, hogy ezen kívül nincs más. A mai ember nem szereti azt. Azt mondja, ez kirekesztés. Ha a Bibliát megnéznénk, és Jézusnak az egyik kijelentését most ide idézném, János evangéliumából, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, akkor ez micsoda? Ez egy kizárólagos kijelentés, nem? Jézus azt mondja, hogy nincs más út, és közben pedig a mai posztmodern keresztény többség azt mondja, hogy végül is minden út Jézushoz vezet, meg a mennybe vezet. A te igazságod is, meg amazé is, mindenki ugyanazt az Istent imádja, ugye a maga módján, de végül mindenki találkozik. Hát Jézus nem ezt tanította. Mondhatni, ha ma Jézus ezt ideálna és ezt elmondaná, lehet, hogy a posztmodern keresztény világ ugyanúgy kivetné, mint a korának a farizeusai is kivetették és elvetették, sőt, tehát keresztre feszítették őt. Lehet, hogy a mai posztmodern kereszténység ugyanezt tenné meg a megváltóval, a Jézus Krisztussal. Tehát látjuk azt, hogy ez az állapot, ahova eljutunk, és még egy dolog, amit megfigyelhetünk, és ugye ezt a 19. században élt írón Ellen Gould White írja le, hogy mire figyelt föl az akkori ébredési mozgalmaknál. Így figyelte meg az embereket. A látványos ébredések nagyon sokszor a képzelet megmozgatásával, az érzelmek felkeltésével, az új és meglepő utáni vágy kielégítésével lángolnak fel. Ugye, tehát az embereknek, ahogy leírja, nem igen akarnak, az így szerzett hívek nem igen akarnak a Biblia igazságaira hallgatni. Nem nagyon érdekli őket a proféták, az apostolok bizonyságtevése. Csak az az istentisztelet érdekes nekik, amiben szenzáció van. Hát nem tudom, hogy ezt megfigyeljük-e a mai felekezeteinkbe, bármelyik felekezetbe járunk, mindenütt megtalálható ez a hasonló gondolkodás, talán még jobban, mint a 19. században, hogy tehát már nem elég az, hogy az ember felolvasson az evangéliumból egy részt, hanem hát egy lelkésznek, egy papnak ma már színészi alakítást kell mutatni ahhoz, hogy az embereknek az érdeklődését valahogy fölpiszkálja, mert maga a Bibliának úgy önmagában, az egyszerűségében, az ige egyszerűségében már nincs érték. Oda kell tenni valami csimbum cirkuszszerűséget, valami mutatvány kell, és az majd talán megérinti az embereket. Ugye a higgadt gondolkodást kiváltó üzenet nem talál bennük visszhangra, Isten igének világos intéseire, amelyek örök érdekeiket közvetlenül érintik, ügyet sem vetnek. Ugye itt utal arra, hogy amikor az önmegtagadásról esik szó, amikor arról esik szó, hogy esetleg változtatni kéne, az akkori ember írja ő azokról a 19. századi amerikai mozgalmakban lévő emberekről, hogy ez őket annyira nem vonza, csak a látvány, meg a szenzáció. Hát én azt hiszem, hogy ma is hasonló lehet a helyzet. Amikor arról beszélünk, és a mai korról beszélünk, hogy reformáció ma, hát először is említsük meg azt, hogy mi az az út, mihez menjünk vissza, hova menjünk vissza, mi volt az, amihez visszanyúltak a mindenkori reformátorok. Most direkt hoztam ide egy kicsit ismétlésként is, ugye az öt szóla, kinek a nevéhez fűződik, aki megfogalmazza, bár nem így együtt soha nem fűzte össze őket, ugye ezt már az utókor teszi meg, de külön-külön mindegyikről írt rengeteget. Luther Márton, így van, Lutherről van szó, ugye az öt szóla, szóla scriptura, de hát, ahogy említem, nem ő találta ezeket ki, mert minden egyes reformátor ehhez nyúlt vissza. Hát mi az, amit például Wycliffe, ha már említettük Wycliffe-et, mi az, amit köszönhet neki Anglia Wycliffe-nek? Emlékszünk? Így van, a legelső angol nyelvű bibliafordítást. Igaz, Wycliffe ugye említettük, még a Vulgatából fordít, tehát nem az eredeti nyelvekből fordítja, de a legelső angol nyelvű fordítás tőle származik, és nem csak lefordítja a Bibliát, tehát nem csak úgy szól a szkriptúra, hogy hát igen, a Biblia ez most nemzeti nyelven már megvan, hanem Biblia terjesztő mozgalmat, vándorprédikátorokat állít szolgálatba, tehát hogy terjesszék is a Bibliát. Minél több lakásba, minél több ember kezébe oda kerüljön a Szentírás. És ez nem csak Wycliffe-nél volt így, Waldensek. Emlékszünk? Cserbik János, amikor itt volt, beszélt arról, hogy hogyan vitték el a Bibliát különböző helyekre, hogyan terjesztették. Rejtve. Emlékszünk a hajfonatok, itt mutatott ilyen pici bibliát képen, mint a Waldens Múzeumban készített képeket, hogy becsavarták a nők ugye a hajukba, és oda rejtették el, hogy ne találják meg, és ahol egy olyan helyre jutottak, ahol befogadó volt a közeg, akkor elővették, és odaadták. Tehát ők is terjesztették a Bibliát, na de mit mondhatunk Lutherről? Luther fordítása mellett sem mehetünk el, ugye? Tehát szintén nemzeti nyelven. De ugyanúgy beszélhetünk Húsz Jánosról, aki cseh nyelven fordítja le a Bibliát, és a legelső magyar Biblia az szintén kiknek köszönhető? Szilveszter János, ő csak az Új Szövetség, a Sárvár, igen. Nem. Volt egy előtte, csak nem maradt fönn, de létezett, és tudjuk, és magyar nyelven a teljes Bibliát lefordították. A Bécsi kódex, meg egy-két ilyen kódexben vannak másolatok ebből a Bibliából. A Huszita Biblia, a magyar Huszita Biblia. Kamonc, emlékszünk erre a névre. Lent Vajdaságban beszéltem pedig erről a kis faluról, ahol a huszitizmus, a magyar huszitizmus felütötte a fejét, magyarul prédikáltak, már nem latinul folyt a mise, ugye amikor Prágából visszatértek a papok, akiket oda küldtek tanulni, és hát teljesen a husznak a tanait kezdték el tanítani, és lefordították magyarra az teljes szentírást. Aztán ugye Moldvába kellett menekülniük, és hát ott eltűnt ez a huszita Biblia, másolatok maradtak meg belőle. Tehát ez volt a teljes első teljes magyar nyelvű Biblia. Tehát látjuk azt, hogy a Biblia, az, hogy egyedül a Biblia az az életünknek a zsinórmértéke, minden egyes reformátornak egy nagyon fontos alap és támpont volt. Aztán Solus Christus, egyedül Krisztus. Ugye, ki az, aki által nekünk örök életünk van? Ugye, kizárólagosság, az előbb beszéltem erről. Ki az, aki által örök élete van az embernek? Melyik szent? Melyik pápa? Ha már így a kicsit visszamegyünk jobban a középkori gondolkodásba. Hogy ő adhat nekünk örök életet? Bizonyos feltételek alapján? Nem. Egyedül Krisztus az, aki által nekünk az örök élet ajándéka ott van. És hát mindez nem a cselekedeteinkért kapjuk meg, ha Lutherre gondolunk, nem pénzért. Gondoljunk bele, ugye pénzért árusították a bűnbocsánatot, és Luther, amikor ugye kiáll, hát ez az, ami ellen leginkább fölháborodik, hogy lehet ez. hogy a bűnök bocsánatát pénzért árulni, hát valószínű Jézus is ezt tette volna, hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nem csak az evangéliumot, tehát a bűnbocsánatot meg egyedül csak Isten az, aki megbocsáthat amúgy is. Tehát egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, ugye ez a kettő nagyon sokszor össze van fűzve Luthernél, és hát soli Deo gloria, az pedig, hogy egyedül Isteni a dicsőség, nem az emberé. És ha megnézzük a reformátorokat, sohasem önmagukat emelték föl, erről is beszéltünk. Önmagukra úgy tekintettek, mint eszközök, mint Istennek az eszközei. Nem úgy voltak, hogy na, akkor én föltaláltam valamit a Bibliából, fölfedeztem valami igazságot, és tessék jönni, és leborulni, és imádni engem, és hajbókolni előttem. Nem. Tehát nekik nem ez volt a szándékuk, hanem ők, mint eszközök szerették volna az általuk fölfedezett igazságot megláttatni. Jelenések könyvéből ezzel a szöveggel találkoztunk tavasszal, amikor beszéltünk, hogy az efézusi gyülekezethez írt levél a Jelenések könyvében. Ugye a 7 gyülekezeti levélnek a központi témája, ha emlékszünk, micsoda? Térj meg! Nagyon jó. 5-ös felelet. Mert tényleg így van, ugye elmondtuk, majdnem minden levélben, ott Pergamon, stb. Mindegyiknél megjelent ez. Térj meg, még a Laodiciánál is, azt tanácsolom, ugye, térj meg. Tehát mindegyiknél ezt olvastuk, és itt is ezt olvasuk. Emlékezzél azért, honnét estél ki, és térj meg, az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Jó, megtérés. Reformáció. Na de fölteheti a mai ember is azt a kérdést, hogy hova? Hova térjek vissza? Honnan estem ki? Hova kéne visszatérni? Ugye sokan azt mondják, hát igen, hát vissza kéne térnünk az atyáink hagyományához. Anyám, ahogy tartotta, hát nekem is azt kellene tartanom. Amiben anyám született, amiben apám született, vagy amiben én születtem, akkor nekem is abba kell. Vajon ez a reformáció? Mert sokan azt gondolják, hogy hát igen, akkor ez a hagyományokhoz való visszatérés. Hát ha megnézzük a reformátorokat, ők épp ez ellen voltak, hogy ne a hagyományok legyenek a fontosak, hanem a Szentírás legyen mindennek fölött a legfontosabb. És ilyen értelemben akkor hova térjek vissza? Meddig menjek vissza a történelemben? Visszamenjünk William Millerig, még visszább, jó, Calvin, Luther, Hus, Waldensek, vissza a Jézusi tanításhoz, a Jézusi egyszerűség tanításához? Úgy, abban a formában, ahogy van? Hát igen, ez az igazi reformáció. Tehát mi nekünk nem valamelyik nagy reformátorig kell csupán visszamennünk, hanem vissza az alapokhoz. Na jó, igen, vissza az alapokhoz. Vissza oda, ahonnan kiestünk. De ki fogja ezt megtenni, vagy hogyan? Ugye sokan fölteszik ezt a kérdést, minden felekezet küzd azzal, ha megnézzük a templomba járásnak a különböző statisztikákat, és minden felekezetnél mondom, tehát kivétel nélkül lehet látni, ha önök is elmennek, lehet, hogy most így karácsonykor majd kicsit az éjféli misén többen lesznek, meg ilyen tájban lehet, hogy többen járnak, de azért évközben minden egyes felekezetbe fölmerül ez a kérdés. Megújulás. Hogyan lehet az embereket ma a Bibliával megszólítani, Jézus üzenetével megszólítani? Hogyan lehet megújulni? Hogyan történik a megújulás? Majd valaki fölülről jön, és megmondja, hogy térjetek meg. Hogy? Ugye, ha Luther arra vált volna, hogy majd kiadnak valami központi ilyen üzenetet, arra nézve, vagy rendeletet arra nézve, hogy meg kéne újulni, Hát valószínű, ma nem lenne 500-as évforduló, mert még mindig várhatna szegény. De ugyanúgy, ha Jézus Krisztus arra várt volna, hogy mi emberek majd megújulunk, és megtérünk, és majd akkor eljön, hát azt hiszem, soha nem jönne el. Tehát a reformáció, a megújulás, az sosem abban nyilvánul meg, és nem ott kezdődik, hogy majd más elkezdi, hanem hogy én velem, én bennem kezdődik el, és én bennem történik valami. Minek kell történni? Mi az a személyes reformáció? És minden egyes reformátor ezen végigment. Egyrészt az, hogy találkozás az Istennel, és ez engem mire indít? Önvizsgálat. Ahhoz, hogy meg tudjak újulni, hogy változni tudjak, először is önvizsgálatra van szükségem. Hogy rájöjjek arra, hogy van változni való. Mert hát ha nem jövök rá, akkor miért akarnék változtatni? Ha nem jövök rá arra, hogy az a valami, amit csinálok, az rossz, akkor csinálom tovább, mert hát akkor az nem rossz. Hadd idézek Dávidnak az egyik legszebb zsoltárából, a 139. zsoltárból, ahol a zsoltár vége felé ezt mondja Dávid: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Az egyik legszebb zsoltár egyébként, ahol Dávid elmondja azt, hogy ugye még az ajkaimon sincs a szó, de te már egészen érted azt, Uram, hova menekülhetnék, hova mehetnék előled, ha a tenger túlpartjára kell mennék, vagy ha mélységbe szállnék, ha te ott is ott vagy, körülveszel engem. Tehát az egyik leggyönyörűbb zsoltár. És azt mondja Dávid, hogy vizsgálj meg engem. Mutass rá, Istenem, hogy mi az viselkedésemben, mi az az életemben, az életvitelemben, jellemtulajdonságban, amit rosszul csinálok. Nem tudom, hogy ez könnyű-e, ez a lépés. Az ember szerete szembesülni a hibáival. Szeretünk-e szembesülni a hibáinkkal? Szeretjük-e, ha szembesítenek bennünket a hibáinkkal? Ugye, jobban szeretjük azt, ha dicsérnek, simogatnak, babusgatnak, és minden jó, így jól vagy, ahogy vagy, és jaj, de ugye, Bibliában is van egy ilyen mondat példabeszédek könyvében, hogy ugye, a hizelkedőnek a csókja az temérdek, de a barát az mivel jön? Az nem csókkal jön. A barát az megmondja, az igazi barát megmondja azt, hogy figyelj, ezt nem jól teszed, amit teszel. A barát az intéssel jön. Mert szeretné, hogy változz, hogy még jobb legyél. Fejlődést csak így lehet elérni. És Dávid odáll az Isten elé, mondhatni, ez az a bátorság, amit lehet, hogy ma sokan nem merünk megtenni, hogy vizsgálj meg engem, Isten, és mutasd meg, van-e nálam a gonoszság valamilyen útja? Mert én el akarom ezt hagyni. És ha végignézünk a reformátorokon, hát ők is ezt tették. Volt egy Istennel való találkozásuk, és ez arra vezette őket, hogy én szeretnék jobban, közelebb kerülni az Istenhez, de a mostani állapotomban ezt nem tehetem meg. Távol érzem magam az Istentől. Lehet, hogy sokan így vannak, és ezért is szükséges először is ez az önvizsgálat. Aztán mi fontos még ahhoz, hogy reformáció ma, a megújulás ma végbe menjen bennünk, bennem? Hát, ha van egy önvizsgálat, vannak kimutatások, akkor egyrészt fel kell ismernem, és be kell ismernem azt, hogy mi az, amin változtatni kell. Szintén egy Zsoltár, 32. Zsoltár, azt mondja Dávid: vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét, Szela. Itt és a Zsoltár előbbi soraiban azt mondja Dávid, hogy amíg elhallgattam, amíg úgy elnyomtam a lelkiismeretnek a hangját, megavultak az én csontjaim. De nem tettem ezt tovább. Azt mondja, ki kellett, hogy bukjon belőlem. És hány és hány ember van, hogy igen, érzi azt, hogy valamit máshogy kéne tenni, és talán így advent idején ezek a gondolatok még inkább aktuálisak, amikor talán jobban arra vagyunk beállítva, hogy egy kicsit elcsendesedjünk. Egy kicsit arra gondoljunk, hogy mi az, amivel jobbá tehetném a mások környezetemnek az életét. Mi az, amit ebben az évben hordoztam, tettem, és amit nem kéne tovább vinni. És Dávid azt mondja, hogy igen, én bevallom az Úrnak a hamisságomat, és te levetted a bűneimnek a terhét róla. Könnyű-e felismerni a bűnt, hogy rosszul teszek valamit? Melyik könnyebb, felismerni vagy beismerni?
Felismerni.
Hát igen, ez változó. Itt már több mint egy évtizede lelkipásztori munkám során találkoztam ilyennel is, meg olyannal is. Van ember, aki valóban nagyon könnyen rájön arra, hogy amit tett, ahogy tette, vagy ahogy beszélt, vagy megbántott másokat, hogy ez nem volt helyes, és oda megy, és bocsánatot kér. De vannak olyanok, találkoztam olyannal is, aki egyszerűen mindenkivel összerúgja a port, és nem veszi észre, hogy a probléma nem másokkal van, lehet, hogy találkoztunk már ilyen emberrel, hogy összerúgja a port emberekkel, elmegy egy másik közösségbe, ott is ez történik, harmadikban ott is ez történik vele, és elmondja, hogy hú, hát az egész világ ő ellene fordult, és mindenki ő ellene van. Ilyenekről mindig az a vicc szokott eszembe jutni, amikor megy az autópályán az ember, és ugye bemondják a rádióba, hogy kérem, vigyázzanak, mert egy őrült szembe megy a forgalomban. Mit egy az összes? Ugye? Tehát hogy az illető nem tudja fölismerni, hogy ő megy helytelenül. Tehát a felismerés sem megy mindenkinek olyan könnyen. Mert vannak emberek, akik tehát nem veszik észre, hogy bennem van a hiba. Hát aztán a beismerés az meg egy még nehezebb dolog. Hogy kiállni és elmondani azt, hogy bocsánat. Rosszul tettem. Megbántottalak. Vajon milyenek lennének az emberi kapcsolataink is? Most nem akarok rögtön az Istennel való kapcsolattal kezdeni, de ha csak az emberi kapcsolatainkban ezt elkezdenénk gyakorolni. Miért nem merjük megtenni? Talán a gyengeség jelének gondoljuk, hogy odaálljunk mások elé? Hogy elismerjük, hogy rosszul tettünk dolgokat? Férjünk, feleségünk, gyerekünk elé odaállni, és azt mondani, ne haragudj! De ha ezt megteszem, jobb vagy rosszabb lesz, mit gondolunk? Valószínű nem fognak ezért belérúgni senkibe, mert kiáll és bevallja azt, hogy rosszul tett. Sőt, szerintem ez az az út, amit Isten nekünk meg akar tanítani. Ahogy Dávidnak is, és így könnyebbült meg az ő lelke is. Minek cipeljük tovább a lelki terheket, amiket le lehetne rakni? És hát nem elég beismerni, nem elég felismerni, beismerni, nem elég az önvizsgálat. Valamit még tenni kell. Valamit még tenni kell. Hogy? Valamit még tenni kell ahhoz, hogy teljes megújulás legyen az életemben. Ha itt Jézus példázatait említettem az elején, hogy avval fogunk foglalkozni, hát van egy ilyen kis példája Jézusnak, talán ezt nem is vettük be a sorba, amikor beszél egy emberről, aki szépen kitakarítja az ő házát, ugye, ahol egy hát gonosz lélek lakott, ez eltakarodik onnan, és aztán egy idő múlva a gonosz lélek visszajön, és látja, hogy ez a ház ki van takarítva és üres, nincs benne semmi. Mit csinál ez a gonosz lélek? Azt mondja, elmegy, nagyon jó, köszönöm, ugye azt mondja Jézus, elmegy, vesz magam elé méghetet, és visszatér. És azt mondja, ennek az embernek az állapota rosszabb lesz az előző állapotánál. Mi ennek az egésznek az értelme? Hát pont az, hogy Jézus Krisztusnak a vallása, a keresztény vallás, az nem a bűn vallásnak, a bűn vallásnál nem áll meg. Nem elég az, hogy bevallom a bűneimet, nem csak az, hogy el kell hagyni, ez kevés. A jót el kell kezdeni gyakorolni. A rossz dolgoknak a helyét be kell tölteni valami mással. Jézus erről beszél. Tehát nem elég az, ugye, talán épp a Biblia körön egy heteit pénteken is elhangzott az a mondat, hogy nekünk nem sátánnal kell harcolni. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy a rosszal így önmagával küzdjünk. Nekünk nem arra kell koncentrálni, hogy hú, mi is a rossz, hú, hát ezen törni a fejünket, az agyunkat, hogy a bűn, hú, mi a bűn, mi nem bűn. Nekünk nem ezen kell törni a fejünket, hanem Jézushoz jönni. És a Jézus életének a példáját másolva élni. Úgy szólni, úgy viselkedni. Ugye Jézus, amikor beszél a parancsolatokról, mikor megkérdezik, melyik a legnagyobb parancsolat, azt mondja Jézus, hogy kettő parancsolatot mond. Egyik se úgy kezdődik nála, hogy ne, hanem szeresd. És ez mit jelent? A parancsolat betöltése nem az, hogy nem rúgsz bele a másikba. Ez kevés. Jézusnál ez kevés. A parancsolat betöltése nem az, hogy nem lopod el, ami a másé. Mert a szeresd az azt mondja, hogy az már egy alap, hogy nem veszem el a másé. A szeretet az ad. Inkább odadok neki még egyet. A szeretet az ad. Ez a természete a szeretetnek. Ad a másiknak önmagából, az idejéből, mindenéből. Tehát nem elég az, hogy én beismerem, fölismerem azt, hogy van valami rossz az én életemben, nekem reformációra van szükségem, visszaformálódásra van szükségem. Nem elég a fölismerés, nem elég az, hogy én ezt beismerem és elmondom egy nagy plénum előtt. Tegyük fel, most konkretizálok, mondjuk ha azt mondom, hogy torkosságnak a, pont így ünnepek előtt pont ezt hozom föl, torkosságnak a szenvedélyének hódolok, elismerem, beismerem, de oda megyek majd most hátra, és mindent magam elé húzok, nem hagyok senkinek semmit, de közben erről fogok beszélni, hogy ez egy nagyon rossz dolog. Ez egy történet. Tehát ez nem elég. Nem elég a bűnvallás. Hanem akkor, ha én fölismertem, beismertem, akkor inkább adjak másnak, és próbáljak meg ezáltal is a jónak az útjára térni, hogy az igének megtartói legyetek, mondja Jakab levelében, ne csak a hallgatói, tehát a cselekedet. És tegyük hozzá, sokszor a posztmodern keresztény gondolkodásban igen úgy van vágy a cselekedetekre, de mégiscsak, ha megnézzük a mai kereszténységet, inkább egy filozófikus, inkább egy elméleti vallásosság, mint gyakorlati. Nagyon sok esetben. Csak ott a templom négy fala között valósul meg, és ahogy kilép az ember az utcára, ott már, hogy szokták mondani? Mintha mi se történt volna. Ugye viccesen. Mintha mi se történt volna. És úgy minden elfelejtődik. Tehát a reformációra igenis szükség van. Ahonnét kiestél, olvastuk. Oda kéne visszatérni. Hát honnan esett ki? Honnan estünk ki? Hol kezdődött? Ugye az Éden kertjénél elszakadtunk az Istentől. Elszakadtunk az Istentől, aki úgy teremtette meg tökéletesre az embert, jött minden este hűvös alkonyatkor, ahogy olvassuk Mózes első könyvében, és találkozóra vágyott az emberrel, és ez a bűnnel megszakadt, ez a találkozás. De milyen jó a Biblia, ha elővesszük a Szentírást, mi a Bibliának az örömüzenete, Jelenések könyve ezzel zárul, hogy ez a találkozás, ez megint létre fog jönni. Amikor Jézus másodszor visszajön, mert megígérte, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, én bennem, és az atyám házában sok lakóhely van, megmondtam volna, ha nem lenne. És ismét eljövök, és magamhoz leszek titeket. És a Jelenések könyvében, hát ott van a legnagyobb reformációs üzenet, egyébként a 21. fejezet 5. versében, amikor Jézus azt mondja, hogy ímé mindent újjá teszek. A reformáció, amikor nem csak egy bizonyos ponton hoz megújulást, mindent. Nem lesz többé halál, gyász, fájdalom. Van egy apró felsorolás, és még mindent meg lesz, vissza lesz formálva erre. Lényegében, amikor ma arról beszélünk, hogy személyes reformáció, reformáció az én személyes életemben, akkor valahol ez az üzenet, amit szeretnék úgy oda rakni mindannyiunk elé, hogy készüljünk az Istenünk elé. Készüljünk erre a személyes találkozóra. Mert ez az, amit a Bibliának a legfontosabb, legközpontibb üzenete. És hadd egy picit kevcsinálóként a következő részhez egy példázatot is hadd idézek és hadd érintsek. Ugye erről a készülődésről nagyon sok példázat szól, fogunk is foglalkozni néhánnyal. Lukásnál van ez a nagy vacsoráról szóló példázat, amikor egy ember vacsorát készített az ő barátainak, sokakat meghívott, ugye, és elküldte a szolgáit, hogy gyertek, minden kész van a vacsorára, nem tudom, szeretjük-e a vacsorákat, vacsora meghívásokat, sőt, ahogy olvassuk a szinoptikus evangéliumokból, ez nem is akármilyen vacsora, csupán ez egy mennyegzői vacsora. És mit olvasunk, az emberek hogyan fogadták ezt a meghívást? A kifogások. Ugye, földet vettem, házat vettem, feleséget vettem, nem tudok elmenni. Igen, Istennek itt a meghívása a Szentírásban, ott van a felhívás, hogy készülj Istened elé, készülj erre a vacsorára, legyetek készen mindenkor, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok, mondja Jézus a Máté evangéliumában, meg több helyen is elhangzik ez a felhívás, és az ember mégis valahogy nehézkesen megy ez a felkészülés, nehézkesen megy ez a reformáció. Egy önmagunkkal folytatott harc ma, mondhatni, a reformáció. És végezetül ezzel az igével szeretném zárni, ahol Jelenések könyve is arról beszél, hogy egy nagy találkozás, egy nagy vacsora vár bennünket a mennyben, és itt is ez a kép jelenik meg. Örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Hát ugye ki a bárány? Jelenések könyvében kinek a képe? Ugye Jézus Krisztus az Isten ama bárány, amelyik elveszi a világ bűneit, és felkészült a mennyasszonya. Hát ki a mennyasszony? Az egyház. És kicsoda az egyház? Emberek, mi vagyunk az egyház. Olyan, mint egyház, emberek nélkül nem létezik. Az csupán egy tanítás. De az emberek teszik közösséggé a közösséget. És azt mondja, fölkészültek az övéi. És így szólt hozzám, írd meg boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nékem, ezek az Isten igaz igéi. Hát én ehhez hívok mindenkit, az Isten igaz igéihez. Ehhez a meghívóhoz, ez legyen úgy előttünk, főleg így advent idején, hogy nekünk van egy vacsora meghívásunk a mennybe. Helyünk oda van készítve, mint ahogy nálunk is az esküvőkkor ugye ki szoktuk írni, hogy ki hova ül. Na hát, nekünk hol lesz a helyünk? Ha ezt a képet nézzük, hova fog ültetni bennünket Jézus? Köszönöm szépen a helyes választ, mert a mennyasszonynak hol a helye? Ugye, hát nem valahol hátul a leghátsó sorban, hanem a vőlegény mellett. Laodicea üzenet, emlékszünk, mi volt az ígéret a Laodicea üzenetben, itt a Jelenések könyvében? Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, ahogy én is győztem és ültem az én atyámmal együtt. Tehát a mennyasszonynak ott van a helye. A győzteseknek, a győzőknek ott van Jézus mellett a helye. Én szeretnék imádkozni azért, hogy valóban ez a reformáció mindannyiunk életében végbe menjen, az önvizsgálat, fölismerés, beismerés ott legyen az életünkben, de leginkább az, hogy amit tanulunk a Szentírásból, az a gyakorlatban is megjelenjen az életünkben. Tegyünk jót, ahogy olvassuk, szeressük Istent, és szeressük fele barátunkat is. Hagyjuk meg fejünket egy csendes imára. Mennyi atyánk, hálás a szívünk, hogy most ebben a sorozatban, az őszi szemeszterben a reformátorok, reformációs mozgalmaknak az életét nézhettük végig, és ezáltal vágyat ébresztettél bennünk, hogy ne csak egy történelem legyen a reformáció, hanem valóban lehessünk mi ennek a mai 21. századi művelői, akiknek az élete megváltozik, akiknek az élete átalakul a Biblia elvei alapján. Hogy olyan szerető szívűek tudjunk lenni, amilyen te voltál. Hogy olyan szeretettel tudjunk viselkedni, szólni, különösen a családjainkban, szeretteinkhez, de környezetünkben, munkatársi körben is, és bárhol, ahol élünk, hogy erről legyünk ismertek, hogy mi valóban keresztények, azaz krisztusiak vagyunk. Köszönjük, hogy erre buzdítottál, bátorítottál bennünket a mai alkalommal is, és kérünk, hogy így adj nekünk egy olyan advent ünnepet, amikor a mennyei találkozóra készülve tölthetjük el szeretteinkkel együtt ezeket a napokat. Köszönjük, hogy ezt te megadod mindannyiunk számára a te kegyelmedből. Amen.